munkásságának méltó hazai elismertetésében, elfogadásában. A mai interjú aktualitását az adta, hogy Jean Sibelius 160 évvel ezelőtt született. De a Magyar Sibelius Társaság alapításáról, munkájáról beszélgettem a Zeneakadémián. Szabadi Vilmos, Bartók Pásztori díjas, Liszt Ferenc díjas hegedűművésszel, aki egyetemi docens is, és a Magyar Sibelius Társaságnak az elnöke, illetve Hely Tamás, aki az alelnöke a társaság. Hogy mit is csinál a Magyar Sibelius Társaság, és milyen terveik vannak, erről beszélgettünk. Méltatlanul keveset tudunk Sibeliusról.
Sibelius nem csak a szimfonikus zenekarra ír darabjai, de a szóló hegedűre, illetve a hegedű zenekari kíséretes darabjai és a kamarazenéje egészen páratlan. Arról pedig nem is beszélve, hogy a hegedű zongora viszonylatában is egy olyan sorozatot írt a mester, ami egy kis túlzással, de Hubaihoz lehetne hasonlítani, hogy én miért is kerültem Sibeliushoz ilyen közel, ez ugye a 85-ös évnek a történése, ahol is én ott nyertem ezen a versenyen, és ez a nyeremény azóta rengeteg visszahívással párosult, valószínűleg azért is, mert én... hogy úgy mondjam, mindenhol nagy örömmel veszek részt a zene életben, de Finnországban úgy látszik valamitől egy fokkal kiemeltebben örültek a személyemnek. És
tanított is kint?
Természetesen, ugye ez ugye úgy zajlik, hogy amikor egy hegedű versenyt nyer az ember, akkor először is elkezdik versenyművekre hívni, aztán kamarafesztiválokra, és utána elég hamar, tehát gyakorlatilag rögtön egy évvel később, és ez viszont kötődik a Sibelius Társasághoz, Jorma Meinpe, aki 86-ban a Lohjai, hát ez egy kevésbé nagy zenekar, hogy ugye a kedves hallgatóink tisztában legyenek, hogy hova is hívtak, egy kevésbé nagy zenekarnak, de a főnöke volt, és ott játszottam egy Brahms hegedűversenyt, és a koncert után behívott az ő tárgyaló termébe, és feltette a kérdést, hogy nem akarok-e itt egy mesterkurzust tartani, ami hát remélhetőleg folyamatosan fog zajlódni, és hát...
Ez a Sibelius Akadémián volt?
Ó, nem, ez Lohjában.
Ez
Lohjában. Természetesen Sibelius Akadémián is, Turkuban is, az akadémián. Nagyon sok helyen máshol, ahol hivatalos Jyväskylében az akadémián, adtam mesterkurzusokat, de a legtöbbet itt Lohjában. És ez azért érdekes, mert ugye egy évvel voltunk a Sibelius verseny után, és igazság szerint hát akkor még nem arról voltam híres, hogy én milyen, nem tudom, milyen tanár vagyok, de ez a meghívás tulajdonképpen előre, úgy mondjam, hitelt jelentett abban, hogy én azért valószínűleg jó tanár is lehetek, ha meg tudtam nyerni ezt a bizonyos díjat. És
jó zenészek a finnek?
Hát természetesen kiválóak, hiszen nagyon erős a Sibelius Akadémia, és hát természetesen a klasszikus zenei oktatás is, hiszen Garam Lajos, vagy a Szilvai családban, Szilvai Csaba és Szilvai Géza hatalmas munkát végzett. 60-as, 70-es, 80-as évekről beszélünk, tehát ők most már visszavonultak az aktív oktatástól, de abszolút nagy sikereket értek el. Arról meg nem is beszélve, hogy Szilvai Réka, aki ugye Szilvai családnak a lánya, ő most éppen a zsűriben is ült a Sibelius versenyen, és a Sibelius Akadémiának a tanszakvezetője, a hegedű tanszak.
Azért ne hallgassuk el Kodály szerepét ebben a dologban, mert azt gondolom, hogy a magyar-finn kapcsolatnak az egyik alapja.
Igen, ugye Kodályt nagyon szeretik Finnországban, és a kórus muzsikáját hát mind a mai napig azt hiszem, hogy a egyik top 10 szerző között tartják számon, és hát rengeteg Kodály kórusművet énekelnek, nagyon sok hangzik el koncerten, versenyre mennek vele, stb. Tehát úgy gondolom, hogy a kötődés a két ország között nagyon sokfajta, de Sibelius személye a legkevésbé tartozik ebbe bele. Igazából Sibeliushoz egy magyar tartozik, akit meg kell említeni, ez Vecsei Ferenc, akinek a hegedű versenyét, amikor 11 éves volt Vecsei, ajánlotta. Tehát ugye Vecsei egy olyan fajta csodagyerek volt, aki szintén ebben az évében, 11 éves korában New Yorkban szerepelt a Carnegie Hallban, és az évszázad koncertjeként írt róla a New York Times, mind a mai napig fent van a kritika, és hát szóval ugye róla szintén keveset tudunk itt Magyarországon, lehet, hogy érdemes lenne egy Vecsei társaságot is alapítani, hiszen egy csodálatos egedű művész volt, méltatlanul elfeledve.
Mi vezetett ahhoz, hogy megalapították a Magyar Sibelius Társaságot?
A Sibelius neve itthon egyáltalán szinte semmit nem mond, egy-két zenekari darabját ismerik.
Nem mindenki. Nagyon játsszák.
Hát a kamara zenéje szinte teljesen itthon a repertoárba nem tartozik, és hát a hegedű darabjai is nagyon minimálisan vannak megérintve a koncerttermekben, holott kamarazenei kari kíséretre és zenekari, nagy zenekari kíséretre is írt szólóhegedű darabokat. Ez a bizonyos Jorma Menpe, aki engem meghívott 86-ban, és ő egy 20 évvel később már a Sibelius társaság, a finnországi Sibelius, mert ugye ezt nagyon sok országban van Sibelius társaság, nem tudom én, Koreában, Kínában, Ausztriában.
Ahogy utána olvastam az elsőt, valamikor Amerikában, még az 1800-as évek végén a finn bevándorlók alapították.
A mester 26-ig alkotott, és 65-ben ment el, és hát ugye azért igazából annak a személye, ahogy mondjam, egy társaság alapításnál vonzó, aki sajnos már nincs velünk, viszont szeretnénk az emlékét éltetni. De ehhez azért az is hozzátartozik, hogy a család hivatalosan a nevét, hogy Sibelius Társaság csak most engedélyezte, most adja, hiszen ugye a Sibelius család, tehát a rokonok, a leszármazottak, nagyon sok fenntartást fogalmaznak meg ilyenkor, és engem megkért Jorma, hogy akkor legyek szíves a vezetője, és
ez 19-ben volt, ugye?
Ez így van. Finn Sibelius Társaság kontrollálta a külföldi országokban is már létező társaságokat. Tehát ugye ez már egy ilyen hivatalosabb, egymáshoz kötődőbb kapcsolatrendszer lett, és így jobban is tudunk egymásról. Sibelius neve nálunk keveset mond, és a zenéje még kevésbé.
Akkor valójában ez a célja, ugye, ha megfogalmazhatjuk, hogy a Magyar Sibelius Társaságnak mi a célja?
Ez, hogy Sibelius zenét öregbítsük, megismertessük a magyar közönséggel, és minél több fajta réteghez eljutassuk. És hát természetesen ez nem csak arról beszél, hogy a legkiválóbb művészeinkkel koncertezünk, hanem akár egy párbeszédet is folytatunk, előadást tartunk, stb. Tehát nagyon sokféle fajta módja van annak, hogy erről szó essék.
Hely Tamástól kérdezem, hogy milyen gyakorlati megvalósítása van ennek? Tehát mit csinálnak a gyakorlatban annak érdekében, hogy a Magyar Sibelius Társaság igazán jól működjön és hatékonyan működjön?
Hát a koncerteken túl ilyen esemény volt például, egyik tagja a Sibelius Társaságnak egyfajta terápiában használja fel Sibeliusnak a zenéjét egy ilyen előadás.
Ez a pszichológiai társaság?
Igen, ilyen pszichiátriai területen.
Tehát művészetterápiaként használják. A Pécsi Egyetem nagyon híres a pszichológia szakon különböző művészetterápiás kurzusairól.
És ez folytatódik is, tehát épp egy előző alkalommal, amikor a finn követségen találkoztunk, akkor hallottam, hogy ez folytatódik is, és akár még egy további előadás is születhet ebben.
Tehát, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki?
Tehát, hogy próbáljuk felvenni a kapcsolatot itt működő finn cégekkel is, hogy akár ilyenfajta együttműködésben is az ő kollégáik is kicsit többet tudhassanak meg a finn kultúrának erről az eleméről, illetve akár magát a társaságot is támogathassa.
Igen, csak azt hiszem, hogy nagyon konkrétan el kell határoljuk, tehát mi nem Finnország nagykövetsége vagyunk, nem a finn zenének a képviselői, nem kizárólag Sibeliusnak. Tehát itt nincs összemosás az, hogy most egy kicsit ezt is bemutatjuk, meg egy kicsit azt. Ez Sibelius Társaság is azért, mert kizárólag Sibelius személye fontos a számunkra. Az nagyon jó, hogy mások tudnak Finnországról, de így talán egy kicsit könnyebb a számukra is hogy úgy mondjam, behelyezni Sibelius személyét, de itt Sibelius zenéről lesz szó, és pont majd itt velünk szemben, a Solti teremben már viszont el is hangzott egy Sibelius kamarazenéből összeállított nagyon szép kamaraest, aminek óriási sikere volt, és azt kell mondjam, sokkal többen voltak, mint gondoltuk, hát gyakorlatilag teltház volt. Tehát már az első lépéseket megtettük, a Magyar Rádióban is elhangzott Sibelius neve. Tehát...
Engem igazából a Valstriszt volt, ami elsőként megfogott Sibelius műveiből. Egy nagyon szép előadást hallgattam aztán. Én talán korábban említettem, hogy én nem vagyok zenész, de viszont zenekedvelő vagyok, és...
Igen.
És hát nagyon kedvelem a Sibelius zenéjét is, sok más mellett természetesen.
A magyar oktatásban, és ezt öntől kérdezem, hogy áll Sibelius?
Gyatran? Tehát
mert ahol el lehetne kezdeni ugye a népszerűsítését, hogy egyáltalán a...
Hát a magyar oktatás eleve gyatrán áll, tehát itt a legkevésbé fogunk Sibeliusról beszélni. Egyáltalán arról fogunk beszélni a magyar oktatásban, hogy van-e. Aztán
mert most olyan, én a zenei oktatásban beszélek.
Én is arról beszélek. Na ne bántsuk, én ahhoz értek. Olyan minimális most már a feljövő gyerekeknek a száma, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtt, meg egy mostani felvételinek a számát, hogyha összehasonlítom, az 1/3, 1/4. Tehát gyakorlatilag azon lehet gondolkozni, hogy egyáltalán az akadémia még meddig húzza, hogy lesz-e annyi növendék, aki eltartsa. Tehát itt
nem így
állunk.
Nem népszerű
Hát dehogy népszerű, ahol dolgozni kell. Hát nem sokkal egyszerűbb elmenni valahova, ahol, mit tudom én, 2 óra alatt 10-szer annyit keres valaki. Ezt naponta 8-10 órát kéne.
Igen, hát a gyakorlás az
ennyi. Hát pontosan, igen. Ezt nem lehet kikerülni. És meg hát manapság, ugye ez a sok social media oldal, ez nem erről szól, hogy a szorgos és elmélyült munka, és a tisztességes felkészülés, meg pihenjünk, meg fókuszáljunk egy dologra, hanem én ehhez is értek, ahhoz is. Tehát ugye itt van egy hatalmas elleháccél, ami ugye nem a zenészeket támogatja, de hát azért nagyon remélem, hogy Kodály, Bartók, Dohnányi országában, Weinert, Hubait meg sem említem, azért talán nem fog kihalni a zeneoktatás teljes mértékben. Hála Istennek most az alsó fok kapott egy nagyon szép támogatást, és most ott kezdenek újra gyűlni a tanárok.
Tehát most a zenei tagozatokra gondol, vagy
igen,
a
zenei tagozatok? Tehát a zeneiskoláknak a támogatása. És most több növendékemről is tudok, hogy ők boldogan kezdtek el tanítani, áthidalni.
Tehát akkor a Sibelius Társaságnak a jövője kinek a kezében van, kérdezem Helyi Tamást.
Hát egyrészt a tagságnak a...
Tehát bővíteni akarják a tagságot?
Igen.
Ez hát is egy cél, igen?
A cél az, hogy egy jó példa, most jelen pillanatban nincs velünk, de a Sibelius Társaságnak egy nagyon tehetséges és lelkes titkára lett a Vilmos tanítványa Farkas Boglárka személyében, és cél az, hogy zeneakadémiai hallgatókat bevonjunk ebbe a egyesületnek a tevékenységébe, és akár az előző témához kapcsolódva megtaláljuk annak is a módját, hogy akár zeneiskolákat hogyan tudunk abban támogatni, hogy jobban meg is ég Sibeliusnak a műveit, munkásságát. Nyilván sok célunk lehet, lassan haladunk egy jó alkalom ebben az évben, talán ez a Sibelius évforduló, 160 éve született Sibelius, hogy ennek a kapcsán talán valamilyen koncerttel meg tudunk jelenni, de távlatilag nyilván sokféle tervünk van, és sok módon próbáljuk ezt erősíteni.
A Magyar Sibelius Társaság elnökével, Szabadi Vilmos hegedűművésszel és Hely Tamás alelnökkel Torda Judit beszélgetett. A híres színésznő születési helyére, Mohorára látogattunk el.
16 éve készítek felvételeket, és vannak olyan interjúim, amikor kicsit közelebbi kapcsolatba kerülök az interjú alanyommal. Van, akivel utána is személyes kapcsolatom marad, és van, akinek csak követem a pályáját, és néha-néha szembe találkozunk. A mostani beszélgető társam is ilyen valaki, akivel 7 évvel ezelőtt beszélgettem először, amikor ő még éppen negyedik gimnazista volt, és hát válaszút elé állt, de hogy mi mindennel foglalkozott, azt majd ő elmondja. A mai vendégem Balla Bence Ferdinánd, aki a Tolnai Klári Emlékház művészeti vezetője. Na de hogy honnan is indultál?
Köszöntöm a hallgatókat! Legutóbbi beszélgetésünk alkalmával nem csupán a Tolnai Klári Emlékházban tevékenykedtem, de nagy álmom volt a filmezés világa. Édesapám alapította a Tolnai Klári Emlékházat Mohorán, immár 30 évvel ezelőtt indult útjára Tolnai Klári 80. születésnapján a művésznő életútját bemutató életmű kiállítás, aminek 25 éve adja otthonát a Mohorai Emlékház, és gyerekkoromban is mindig szívügyem volt a színház és magyar filmtörténet kutatása, illetve ez a millió, ez mindig elbűvölt, és amikor mi beszélgettünk, akkor én is éppen filmes pályára készültem, és akkoriban még gimnazistaként kisebb saját kosztümökkel egy történelmi filmet készítettünk, Lajos király címmel.
Annak a történetét is te írtad, nem?
Igen, hát közösen barátokkal, művészbarátokkal alkottuk ezeket a filmeket, aztán jött egy dokumentumfilmes korszak, amikor Nógrád megye rejtett kincseit dolgoztuk föl, és végül a Metropolitan Egyetemre jelentkeztem, és ott is diplomáztam le filmszakemberi képesítéssel. Elsősorban filmrendezéssel foglalkoztam, itt is készültek kisebb filmjeim. Volt közöttük játékfilm, volt dokumentumfilm, majd egyetemet követően televíziózásra is foglalkoztam, voltam szerkesztőgyakornok, majd technikus is. Ezt követően pedig még jobban belemélyültem a tolnai életműbe, mert tavaly szeptemberben a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának az ösztöndíjasa lettem. Ez egy 3 éves program, ami nagyobb részben kutatói feladat. 3 éven keresztül 3 tematikára osztottam Tolnai Klári életművét. Az első éppen most zárult a kutatások, ez volt a családtörténeti kutatások, majd most jön a színház, illetve később pedig a filmművészeti életútja a művésznőnek. Minden ilyen kutatási témát szakmai rendezvény és kiállítás megnyitó zár. Ugyanígy történt, május 30-án nyílt meg a Tolnai család történetét, illetve Tolnai Klári ifjúságát feldolgozó kiállítás. Nagyon sok különleges szálat sikerült a családtörténetbe, családfát rajzoltam, és kifejezetten érdekes, hogy honnan, milyen családból érkezik egy ilyen hatalmas alkotó ember, és mind a felmenők, mind pedig az oldalági rokonok is számos kimagasló alkotó, tudós és előkelőség származott ebből a családból.
Ezt a témát te választottad, az, hogy Tolnai Kláriról szóljon azt.
Igen, és ha lezárulnak a kutató munkák, akkor pedig a 3. évben egy átfogó életmű filmet fogunk készíteni Tolnai Kláriról.
Tehát ez az egyik szál, amit most mozgat. De az, hogy művészeti vezető vagy, ez gondolom mást is jelent azért.
Igen, szervezés, kiállítás, rendezés, kivitelezésben részt veszek az emlékházban.
És az, hogy kinek készítette kiállítást, azt te döntöd el, vagy apukád? Na, milyen ötlete van, az szerint?
Igen, de alapvetően a Tolnai Klári Emlékház igyekszik minden évben a magyar színház és filmvilág kimagasló alkotóinak tisztelegni ezekkel a életmű kiállításokkal. Éppen múlt hétvégén nyílt meg János Kuti Márta nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas jelmeztervező életmű kiállítása a művésznő jelenlétében, és ezzel is az emlékház szeretné bemutatni nem csak a színpadon nagyot alkotó művészeket, hanem ezzel egyúttal a háttéripart is.
Tehát mindazt, ami a színházhoz kapcsolódik.
Igen, igen, igen. Tehát ez most kifejezetten ilyen kulisszás hangulatú kiállítás lett.
Maga az egész háznak, tehát van egy állandó kiállítás, amit Olnai Klári életét dolgozza fel, és akkor ezen kívül vannak az időszakos kiállítások.
Igen.
És van a Tolnai emlékdíj minden évben.
Igen, Tolnai Klári Emlékház, illetve a Tolnai Klári Kulturális és Művészeti Egyesület Tolnai Klári centenáriumi születésnapja alkalmából alapította meg a Tolnai Klári Művészeti Díjat, aminek átadásával díjazza a művésznő szellemiségéhez méltó alkotókat, színházi színművészeket, rendezőket.
Felsorolsz egy párat, aki már tulajdonos a díjnak?
Már is mondok néhány nevet. 2014-ben Vándor Éva és Revicki Gábor kapta a díjat.
Az volt az első év?
Igen, ez volt az első év. Kubik Anna, Vencel Vera, Bence Ilona, Béres Ilona, Dunai Tamás, Zsurs Kati, Császár Angela, Szilágyi Tibor, Pásztor Erzsi, Nagy Anna, Rátkai Erzsébet, Tóth Enikő, Szersény Gyula, Blaskó Péter, Hauman Péter, Lukács Sándor, Nagy Viktor, Hüvös Völgyi Ildikó, Serez Zoltán, és tavaly pedig Tóth Ildikó és Rátóti Zoltán vehette át a Tolnai Klári Művészeti Díjat.
Fantasztikus a népsor, és valahogy elkeserítő, hogy mennyien nincsenek már közöttünk azóta.
Hát igen.
Még állítottatok emléket is nekik ezzel a kiállítással. Ezek megjelentek videó formájában is?
Igen, a Tolnai Klári Emlékház weboldalán visszanézhetők ezek a rendezvényről készült filmes tudósítások.
És azt is olvastam valahol, hogy archívumkezelő vagy.
Igen, foglalkozok a ki nem állított dokumentumok rendszerezését, azt végeztem, illetve még folyamatban van, mert több száz fénykép, ki nem állított archív dokumentum, kézirat is áll az emlékház kezelésében, úgyhogy van feladat.
Ez mind Tolnai Klári emléktárgy?
Igen, igen.
Gerkó, mesélj egy kicsit arról, hogy akik még nem jártak ott, akár kedvet csinálni is, hogy a képanyagon kívül mi az, ami még látható az állandó kiállításon?
Az emlékház látványtárát több mint 400 archív fénykép és egyéb dokumentum alkotja, aminek az az érdekessége, és talán a kiállítást is élőbbé teszi, hogy ez még a művésznő életében létrejött a 80. születésnapja tiszteletére, és a javarésze a művésznő személyes archívumából származik, és saját kezével a képek alatt legtöbb képre írt néhány kísérő sort, ami éppen a kiállított képekről eszébe jutott. Ezek mind frappáns gondolatok, apró történetek, és mindezeket a fényképeket a személyes tárgyai az első kis cipőtől az utolsó fellépő jelmezéig kísérhetjük a művésznő életútját ezzel. Amit külön kiemelnék, hogy valóban amiben az első lépéseit megtette, kis szattyánbőr, részgombos, gyönyörű 110 éves cipellő, és ugye Tolnai Klári a halál előtti éjszakán is fellépett a Társasjáték New Yorkban című darabban, és ebben a jelmezben, amiben elhagyta örökre a színpadot, ez is kiállításra került.
Hogy juttok hozzá ilyen dolgokhoz?
Hát ezek a művésznő személyes relikviái, illetve a 30 évvel ezelőtt a színházak ajándékozták a jelmezek részét, ami éppen nem a művésznői volt. Az. Hát Tolnai Klárinak a neve azért a mai napig egy ügyet jelent. Ugye hát a legjelentősebb színházi és filmes alkotó színművésznő volt, és hát a mai napig rengetegen látogatják az emlékházat.
Filmezést teljesen abba hagytad, mióta az ösztöndíjjal foglalkozol, vagy jut rá időd azért?
Most éppen több filmen is dolgozom, ezek portré, illetve dokumentumfilmek. Teljesség igénye nélkül egy néhányról mesélek is. Az egyik projektem Rátkai Erzsébet, Ferenczi Noémi, Jászai Mari és Tolnai Klári díjas jelmeztervező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja portréfilmjét. Ez a film is nem csak egy fantasztikus életművet, illetve egy csodálatos színházi alkotónak a portréját készítem ezzel, hanem szeretném felhívni a figyelmet a színházi háttéripar fontosságára is, és hogy milyen csodálatos világ a színházi alkotás, hogy a kezdeti ötletekből, az első ecsetvonásokból miként valósul meg egy produkció. Valamint most János Kuti Mártának ugye a hétvégén nyitottuk meg az életmű kiállítását a Mohorai Tolnai Klári Emlékházban, és ez alkalomból készül is egy riportfilm a művésznő köszöntéséhez, úgyhogy még ezen dolgozom.
Akkor magyarul riporterkedsz is.
A riportokat nem én készítem, én az operatőr, vágó, szerkesztője vagyok ennek. Hamarosan el is készül, és majd a Tolnai Klári Emlékház weboldalán elérhetővé válik.
Na, nagyon remélem, hogy ezzel a kis beszélgetéssel sikerül még jobban felhívni az emberek figyelmét arra, hogy menjenek és látogassák ezt a csodálatos múzeumot. Még annyit mondj el, hogy hogy vagytok nyitva.
A Tolnai Klári Emlékház április 1-től november 1-ig várja a látogatókat, hétfő kivételével minden nap 10:30-től 4 óráig.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és további nagyon sok sikert kívánok. Bala Bence Ferdináddal, a Tolnai Emlékház művészeti vezetőjével Kéri Juli beszélgetett.
Mai adásunk végére értünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk. Ezt az adásunkat mához 2 hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon, ennek címe cba.media/60-túl. A következő adásunk 4 hét múlva, augusztus 16-án lesz. Köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Viszont hallásra.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.